Én is sok szeretettel köszöntlek benneteket. A mai Biblia tanulmányozásunk alap igéjét Péter második leveléből olvasnánk. A harmadik rész 10-től 14. verséig. Tehát Péter második levele, harmadik rész 10-től 14. verséig. Így szól az ige. Az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta levő dolgok is megégnek. Minthogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életbe és kegyességben, akik várjátok, és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelybe igazság lakozik. Annak okáért, szeretteim, ezeket várván, igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességbe. Akik itt voltatok szilveszter délutánján, a beszélgetésen délután, azok hallhattátok, hogy ugye a kérdés az volt, Ilonka tette fel mindenki számára, ugye aki nem volt itt, az is tudja, hogy mi az, ami az az ige részlet, vagy akármi más történés, ami előre vitt bennünket az elmúlt évben, vagy pedig ami gondolatainkat foglalkoztatja. És akkor én ezt a részt mondtam, voltak éppen az foglalkoztat, hogy hogyan készülünk mi Jézus Krisztus eljövetelére. Mit is látunk mi Jézus Krisztus eljövetelében? Az első igerész, amit felolvastam, félelmetes. Bibliai igék az Úr napját, Jézus Krisztus visszajövetelét úgy állítják be, hogy az egy kozmikus méretű katasztrófa lesz. Egy-két jellemzőt kiírtam, azt mondja az Úr, elvesztek mindent a föld színéről. Haragnak, szorongatásnak, nyomorúságnak napja. De itt azt írja Péter a levelébe, az egek ropogva elmúlnak, az elemek megégve felbomlanak. Föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. Ezt várjuk mi, testvérek? Ugye nem ezt várjuk mi? Mi mást várunk. Az igék alapján is elmondhatjuk, hogy ez a harag, ez az ítélet, ez nem terjed ki azokra, akik készen várják Jézus Krisztus eljövetelét. A 12. versben azt olvassuk, akik várjátok és sóvárogjátok az ítélet napjának eljövetelét. Katolikus fordításban a sóvárogjátok helyett siettetitek van, sőt, nagyon sok ige hirdetésben így hallottam a Károlyi fordítást is javítani, hogy az nem sóvárgás, hanem siettetés. De vegyük külön-külön ezeket a fogalmakat. Vegyük a várjátok, sóvárogjátok, siettetitek. Ez három különböző állapotot jelez, ugye? És ha feltesszük az első kérdést, hogy várjuk-e mi Jézus Krisztus eljövetelét. Mit is jelent ez a várás? De először azt, hogy várjuk-e mi Jézus Krisztus eljövetelét. Mindenki hallgat, nyilván a nevünkben is bent van, ugye, hogy adventvárok vagyunk. Várjuk azt a napot. anélkül, hogy bárkit is meg akarnák bántani. Leginkább magam elgondolásait mondom nyilván. Ha most feltennék azt a kérdést Jézus Krisztus nekünk, hogy ha akarjuk, akkor 5 percen belül itt van, és lezárja a földi történelmet. Készen vagyunk rá? Várjuk őt? Mindenki válaszolja meg magának. Amikor én ezt elgondoltam, akkor nagyon elszégyeltem magamat. Hogy adventisták vagyunk, és igazából nem is várjuk Jézus Krisztust. Nem is várom, úgy mondom, jó? Hogyan is várjuk mi? Magamból kiindulva, ülünk az idővonaton, és megyünk. Két dolgot tartunk szem előtt, az idők jeleit, és van nekünk egy ilyen ügyes kis nyomtatványunk az utolsó idők kronológiájáról. Ugye az van a kezünkben, meg az idők jelei. Aztán kinézünk ezen az idővonaton. Na most hol járunk? Nem így van. Hol járunk? Hol vannak az idők jelei? Jó, hát még van időnk, nincs semmi probléma. Kronológiát megnézzük, hogy jönnek az események. Jó, majd nyomon tudjuk követni ezt a dolgot. Várjuk Jézus Krisztus, testvérek. Jakab apostol a hittel kapcsolatban azt mondja, hogy mutasd meg a te hitedet a te cselekedeteidből, és én is megmutatom az én cselekedeteimből az én hitemet. Ezt az igét nagyon szépen lehet alkalmazni Krisztus várásunkra is. Ugye? Meg tudjuk mutatni a mi cselekedeteinkből. Voltak éppen mit is foglal magában a mi cselekedetünk. Eljövünk szombaton gyülekezetbe, akkor rendezzük a mi bűneinket. Ismerjük, tudjuk, hogy milyen bűneink vannak. Juliska rázza a fejét. Tudjátok, ugye szégyeltem magam a múltkor, karácsonykor. Ugye karácsonykor mi nagyon ráérünk, nem ünneplünk karácsonyt, nem jön össze a család, nem veszünk ajándékot. A feleségem nem szereti a tétlenséget. És azt mondja nekem, azon gondolkodok, sok helyen osztanak ételt a hajléktalanoknak, a rászorulóknak. Hát mennyire megcsinálhatnánk mi? Vagy megcsinálhattuk volna? Hát jó volt a krumpli termés. Egy kis szója kockával csinálnánk gulyáslevest, vennénk kenyeret. Vendégül látnánk azokat, akik rászorulnak. Tudjátok, mi volt az első gondolatom? Hogy nem mindenkinek. Megválasztanám, hogy kinek adnák, kinek nem adnák. És akkor már ott van a személyválogatás az életembe, testvérek. A törvény lelki, de én testi vagyok, bűn alá rekesztve. És ezért mondom, hogy a bűnrendezésünk milyen. Használjuk el szemgyógyítóit. Néha így azért jön egy kis szemgyógyító ír, hogy meglátjuk magunkat. Imádkozunk is, persze. Ellen White azt írja, mondd el a világnak könyvből, majd fogok olvasni. Szívünket alaposan megvizsgáltuk, alázatosan megvallottuk bűneinket, imádkoztunk, és így érkezett el az idő, amelyre vártunk. Amikor eldöntöttem, hogy már ezen a héten szeretnék erről a Krisztus várásról beszélni, Elővettem a Mondd a világnak könyvet, és elkezdtem olvasni. Hogyan is várták a mi őseink Jézus Krisztus eljövetelét? Rájöttem, hogy igazából nem jó összehasonlítási alap, hisz ők egy kitűzött dátumra várták Jézus eljövetelét. Nekünk meg nincs ilyen kitűzött dátumunk. Ugye, mi nézzük az idők jeleit, aztán majd jön ez a dátum magától. Nem azt kéne esetleg tennünk, hogy amit ők tettek, hogy mivel nem tudjuk, hogy mikor jön el Jézus, ezért már ma késznek kell lennünk Jézus eljövetelére. Mindjárt ismeritek, gondolom, ezt a könyvet, hogy mit csináltak azok, akik értesültek arról, hogy Jézus Krisztus, ugye először durván 10 évvel előtte fedezte fel Miller a Jézus visszajövetelének az idejét, vagy még több is volt. De Amerika megismerte, sőt, világon is sokan megismerték ezt az üzenetet. Az életük az megváltozott. Olvashatjuk, hogy egész nagy távolságokra elmentek, hogy közösen imádkozhassanak. Hát nekünk ezt nehéz megoldani így falun belül is, akik itt vagyunk. A következő gondolat a sóvárgásról szól. Sóvárgás az már egy fokkal erősebb, ugye? Mit is jelent ez a sóvárgás szó? Hogy akarjuk, ugye? Valamit sóvárgunk, akkor azt nagyon akarjuk, azt nagyon szeretnénk, hogyha úgy lenne. Mikor tudunk mi sóvárogni Jézus eljövetelére? Hát akkor, hogyha valami nehézségben vagyunk. Vagy látjuk a sok nyomorúságot a világban. Ugye a híradó az már lassan kékfény lesz. És amikor látjuk ezt a szörnyűségeket, akkor mondjuk, hát erre nincs más megoldás, csak Jézus Krisztusnak az eljövetele. De az, hogy egy fokozattal közelebb vagyunk Jézus Krisztus várásához, azért jelenthet egy megváltozott látásmódot is. Szentlélek itt van közöttünk, munkál bennünk. Hogyan is nézzük mi a világot? Hogyan is gondolkodjunk mi az emberekről? Erről is van egy kis történetem. Elnézést. Az utcánkban lakik egy fiú, 17 év körüli, és szoktam néha beszélgetni vele. Múltkor mentem gyalog lefele, jött egy kislány olyan 9-10 óra fele, nagyon szerették egymást. És találkozok később a fiúval, kérdezem, megvan még a barátnőd. Á, azt mondja, nincs. Azt mondta, hogy nem szeret. Nem 2 hete. De hát nem probléma, azt mondja, van másik. Nem mondtam, milyen szorom gyerek. Nem törik össze, nem viseli meg, hogyha szakít vele a kislány. És nagyon eszembe jutott. Mennyire szárnivalók ezek a mai fiatalok? Az életnek az egyik legszebb érzését nem ismerik. A testi kapcsolat az megvan, de a másiknak való örülés, várakozás. Azt, hogy kívánok valakit látni, hogy megismerem, hogy vonzónak találom. Nem így kell néznünk a világra, testvérek. A törvény lelki, de én testi vagyok. És mivel is oldhatjuk fel ezt a nehéz kérdést? Hogyha sietetjük Jézus Krisztus eljövetelét. Én kértem valamit szilveszterkor, mikor elmondtam, hogy milyen gondolatok foglalkoztatnak kedves testvérek. Kérlek benneteket, gondolkozzatok ezen, hogy mivel sietethetjük Jézus Krisztus eljövetelét. Mindjárt kaptam egy választ. Megvan. Kérdezlek benneteket, hogy volt-e, aki esetleg gondolkodott, és lenne neki valami gondolata ezzel kapcsolatban, nagyon szívesen meghallgatnám. Igen, hallgatás az sok mindent kifejez. Igen, útmutatás, mit mond nekünk, mire sietethetjük Jézus visszajövetelét. 11. vers és a 14. vers. Mivel ezért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életbe és kegyességbe? A 14. vers. Annak okáért szeretteim, ezeket várván, igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességbe. Nagyon egyszerű a válasz. Mivel sietethetjük Jézus Krisztus eljövetelét, ugye? És akkor idézném azt az igét, ami akkor elhangzott szombat délután. Juliska azt mondta, hogy a Titushoz írt levélbe van egy ige, amit mindenkinek meg kéne tanulni, de legalábbis ő azt mondta, hogy ő saját magának nagyon feltette, hogy ezt az igét meg fogja tanulni. Keressük ki. Jó? Titushoz írt levél. Második rész. 11. versétől 14-ig. Olvasom. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világon. Várvánom a boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusnak dicsősége megjelenését, aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképp való népet jó cselekedetekre igyekvőt. A 12. vers azt mondja, megtagadván a hitetlenséget, világi kívánságokat, mértékletesen igazán és szentül éljünk a jelen való világba. Hitetlenséget. Mit is jelent a hitetlenség a mi esetünkben? Azt írtam fel csak, hogy Isten igaz beszéde alapján megvizsgáljuk magunkat, hogy valóban vakok vagyunk-e még, nyomorultak vagyunk-e még, vagy mesztelenek vagyunk-e még. És elhisszük. Ugye zsidókhoz írt levélbe azt írja Pál apostol, hogy az Istennek beszéde élő és ható. Élesebb minden két élő fegyvernél. Állhat a szívnek, léleknek, izeknek, velőknek megoszlásáig. Megítéli a gondolatokat és a szív indulatait. Már a gondolati szint. Gondolati szint a legfontosabb. Van az a példabeszédekbeli ige, ki ahogy gondolkodik, olyan ő. hogyan gondolkodunk. Világi kívánság. János első levelét ismeritek mindnyájan. Ott azt írja, hogy a világnak a szeretete, az a testnek kívánsága, a szemnek kívánsága, az életnek érkedése. Test kívánsága, nem kell részletezni, ugye? Mértékletesség van ellene, ugye? Az evés, ivás. Meg minden más testi kívánság, élvezetek, ugye? Itt gondoljunk azért, hogy milyen nagy előny, ha tudunk bőtölni. Mennyire megfoghatjuk a mi testünk kívánságait, és mennyivel tisztább a gondolkodásunk. A szemnek kívánsága szinte egy szóba kifejezhető. Amit látunk és tetszik, azt úgy kívánjuk. És hogyha lehetőségünk van, akkor meg is szerezzük. Az élet kérkedése egyik legveszélyesebb dolog. Becsvágy, dicsvágy, hatalomvágy. Én jobban tudom, nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, mondta a farizeus is. Beszélhetnénk még az Istenfélelem szükségességéről, a bűnnek a gyűlöléséről, de gondolom, hogy erről ma olyan sokat beszéltünk, hogy most én ezt nem tartom aktuálisnak, hanem tennék nektek egy őszinte vallomást, hogy én nem ebből készültem erre a hétvégére, hisz jó héttel ezelőtt kaptam az értesítést Lacitól, hogy Korbiák Sanyi nem tud eljönni, hogy készüljek. És volt nekem egy olyan ige hirdetés, úgymond, amit Lovasberényben már elmondtam, az ítéletről szólt. Nagyon sok mondani valója van, hogy miért is ítéli meg az ember. Miért is olyan félelmetes az utolsó idő, Jézus Krisztus visszajövetele? Úgy gondoltam, hogy nagyon kevés az idő arra, hogy én felkészüljek ebből a témából. És mint mondtam, olvasgattam ezt a könyvet, Mondd el a világnak. És amikor már úgymond készen voltam azzal az ige hirdetéssel, és mondom, már volt nekem erről egy ige hirdetés, erről a témáról. Kezembe vettem este a könyvet, kinyitottam, és elkezdtem olvasni. Elkezdtem olvasni, és nem bírtam magamba tartani, amit találtam. Ugye mondják azt, hogy ne nyissuk ki úgy a Bibliát, hogy na majd az Isten mutat valamit így. Most egy picikét úgy érzem, hogy most ez azért volt, hogy az Isten mutasson nekem valamit. Feleségem, mert rögtön megosztottam, nem szoktam olvasni neki, hogyha így találok valami érdekes dolgot, esetleg másnap elmondom. Nem bírtam megállni, hogy el ne mondjam. Ebben a pár oldalban nem arról van szó, hogy hogyan sietetjük Jézus, sietethetjük Jézus Krisztus eljövetelét, hanem Jézus Krisztusnak a szentélybeli szolgálatáról, a szentek szentjébe való szolgálatáról, a bűneltörlésről. És akkor döntöttem el, hogy igen, meg kell, hogy ismerjétek. Nem szeretek felolvasni ige hirdetéskor, mert nagyon nagy figyelmet kíván a hallgatóságtól is, pár mondat után belefáradhat a figyelem, lankot főleg így már, ugye fél óra után, de szeretnék olvasni nektek, figyeljetek, nagyon, nagyon fontos üzenete van ennek a könyvnek. A 100, 130, nem is írtam fel, 138. oldalon ott kezdődik valószínű. Mindjárt megmondom. Igen, 138-as oldal. És akkor ezt olvasnám, ha esetleg valaki nem érti a gondolatokat, szóljon, újra elolvasom. Talán ott kezdődik, ahol az Ilonka abba hagyta, hogy az Isten elkészít egy népet magának. És azon a napon azt mondja a seregek ura, tulajdonommá lesznek azon a napon, mikor felékesítem magam. Nem kövekkel, nem kavicsokkal, égköveimmel. A jelen megítélésébe Isten nem téved. Gondoljuk át alaposan ellenvált szavait. Mennyire ünnepélyes gondolat. Nap mint nap. Tetteink, szavaink, de még a legtitkosabb indítékaink is a legteljesebb súlyjal esnek latba, örök sorsunk meghatározásába, jóra vagy rosszra. A hívők, akik nem növekednek a kegyelembe, nem léphetnek be a Szentvárosba. Egyértelmű, ugye ez az utolsó mondat? Folytatnám egy kicsit később. Arról szól az elkövetkező rész, hogy bűneinkről nem emlékezik meg többet. Szinte nem is tudjuk felfogni. Vétkeinkről többé nem emlékezem. Hát a végtelen Isten elfelejtett egyáltalán valamit? Vajon múlt, jelen és jövő nem egyforma az ő minden tudása számára? De a Biblia nem azt mondja, hogy Isten nem tud emlékezni többé a mi bűneinkre. Azt mondja, hogy vétkeinkről többé nem emlékezik meg. Mennyi mindent elárul ez a mennyei atyáról? Mennyire óhajthatja, hogy minél hamarabb eljöjjön az a nap, amikor kitörölheti a mi vétkeinket? Milyen mélyen vágyódhat a lázadás kibontakozása óta arra, hogy az általa teremtett világegyetemet és az ő népét megszabadíthassa a bűntől, és egyszer is mindenkorra eltörölje azt? Amikor népe egy-egy tagjának az ügyét lezárja, mégpedig a javára, nem fog emlékezni többé bűneire. Nem azért, mert nem tudna, hanem szeretetből és ellentmondást nem tűrve nem fog. Annak emlékezete, hogy elbuktak és távol kerültek Istentől, az Isten dicsőségétől, valamint annak tudatosítása, hogy biztonságuk és erősségük kizárólag Jézus Krisztus, Jézussal való szoros közösségben létezik, óvja meg az embereket attól, hogy az énnek bármi nemű igazságot tulajdonítsanak. Jó lehet, lelkiismeretük tiszta lesz, ők Krisztus büntelenségére fognak hivatkozni, és ebbe kapaszkodnak meg. Ám a szentek, jól lehet, a próbaidő lezárulásakor, a Jákob nyomorúságának elérkezésekor nagyon is mélyen átérzik méltatlan voltukat, nem lesz többé olyan rejtett vétkük, amelyet napvilágra kellene hozni. Isten eltörli megvallott bűneiket, bűneik előttük mennek az ítéletre. Feledés tengerébe vettetnek, bűneik eltöröltetnek. De csak a mennyei könyvekből töröltetnek ki a bűnök? Tegyük fel, hogy a bűnök eltörlését követően a szentek újabbakat követnek el. Mi volt akkor az eltörlés jelentősége? Azok esetében, akik hitbe haltak meg, Isten egyszerűen a feljegyzések figyelembe vételével törölheti ki a bűnöket. Meghaltak, nem vétkezhetnek többé. De vajon lényegileg nem más azok helyzete, akik élnek még, mikor nevük sorra kerül az ítéletbe? Kitörlésre kerülhetnek-e vajon bűneik a mennybe, ha nem győztek teljességgel a bűn fölött a földi életükbe? Gondolkoztatok már ezen? Egyszer valaki feltette egy csurgona kérdést egy prédikátornak, hogy amikor Jézus Krisztus odaér az élő igazakhoz, hogyan fogja megítélni őket. Azt mondta a prédikátor, ő igazából nem tudja, van elképzelése, de szóval amit mondott nem volt meggyőző, számomra se, hogy se, mások számára nem tudom, hogy mennyire. És akkor így folytatja a bűnök kitörlését, az élő szentek szívébe kell először elvégezni. Csak azután lehetséges a mennyei feljegyzésekbe is sót keríteni rá. Amikor ezt elolvastam, hát megdobbant a szívem. És akkor olvastam a Cuninak ezt a részt. Hogy mennyire megszólító számomra ez, hogy ne halogassuk. Nagyon érdekes megjegyzés van a Korszakok nyomában, idézi, ez is csak nem tökéletesen úgy, a... Egy pillanat mindjárt. Nem jegyeztem, megnézem, 380. oldal. Igen, 380. oldal, 79-nél kezdődik. Azoknak, akik akkor élnek a földön, amikor Krisztus befejezi közbejárását a mennyei templomba, a Szent Isten színe előtt közbejáró nélkül kell megállniuk. Ezt tudjuk, erről sokat beszélünk. Ruhájuknak hótisztának kell lenni. Jellemüknek a meghintés vére által kell megtisztulnia bűntől. Isten kegyelme és kitartó emberi igyekezet által győznünk kell a bűn ellen vívott harcba. Még egyszer elolvasom. Isten kegyelme és kitartó emberi igyekezet által győznünk kell a bűn ellen vívott harcba. Ha úgy gondoljátok, folytatom majd a felolvasást, mert még van egy-két oldal, ami nagyon megkapó, nagyon iránymutató, de úgy érzem, hogy a lényeghez elérkeztem. Nem akarom tényleg, hogy olvasás legyen ez az óra, hanem gondolkozás, elmélyedés. Még annyit elmondanák, hogy mondd el a világnak, könyv arról ír, hogy az igék arról beszélnek, hogy nem Jézus Krisztus mossa ki a szenteknek a ruháját, hanem a szentek maguk mossák ki a ruhájukat. Ugye? Megmosták, megfehérítették ruhájukat a bárány vérébe. Talán le kéne szállnunk arról az idővonatról, és elvégezni ezt a legfontosabb dolgot. Elmesélek még egy velem történt esetet egyik testvéremmel, elnézést. Egyik testvéremmel beszélgettem nem túl régen az indulatról. És ezt mondja nekem, annyit küszködök magammal, hogy ne legyek indulatos. És akármi van, Nem tudom egyszerűen elmondani a másiknak, csak indulatosan. Hát magamban mondtam neki, én is ezzel küzdök, testvérem. Nagyon régóta önsokat imádkoztam, bőtölte, hogy segítsen meg a Jóisten, vegye már ezt az indulatot az én szívemből. El is keseredtem, mert nem vett el. És akkor gondolkozok éjjelente, amikor fönt vagyok, hogy Dávid Zsoltárat olvastuk tegnap, hogy őváltásról őváltásra rólad emlékezem. Talán a múltkori eset, mikor az egyik szombatiskola arról írt, hogy Ábrahámot pogányként hívta el az Isten. Hát nagyon fölháborodtam rajta. Ellen White azt írja, hogy egy igazán tiszta szívből hívő ember volt, és akkor mi adventisták azt mondjuk, hogy pogány. Misi idézte a szombatiskola tanulmány szerzőjétől, hogy pogányként hivatott el, és én akkor igazat mondtam, de olyan feszültség volt bennem, hogy hihetetlen. És rájöttem, hogy ez a feszültség, ez az én hibám. Amikor olvastam ezt a részt a szombatiskolába, nem kellett volna rajta felhúzni magamat, hanem valahogy ilyen jézusi lelkülettel szemléve a szombatiskoláírót, hogy biztos nem így gondolja szó szerint, hanem más van a háttérben, és akkor el tudtam volna mondani nyugodtan, testvérek, de van írva a szombatiskolában, nem értek vele egyet. És rájöttem, hogy ez az illető, aki panaszkodott nekem, ugyanebben a cipőben jár. Hogy egy héten keresztül, vagy van, amikor több héten keresztül őrlődik a problémán, ami bántja. Az Istvánnak a múlt héten elmondott története, nem tudom pontosan, hogy volt a nyuszikával, úgy ment, hogy kölcsön kér valamit, és mikor odaért, azt mondta, hogy nem is kell, nem kell. Szóval így vagyok én is az indulattal, és így van mindenki az indulattal. És hogyha eljutunk egy pontra, jó Isten elvezet bennünket a megoldásra. Nem úgy fogja elvenni a bűnünket, hogy kicseréli a mi erkölcsi központunk, az a mi szívünket, hanem rávezet arra, hogy mibe kell nekünk megváltozni. Hogy mi ne testiek legyünk, ahogy Pál apostol írja, hanem lelkiek. Megvan a megoldás, de gondolom, hogy minden bűnünkre ez a megoldás. Hogyha mi az igét olvassuk, Jézus Krisztus szemléljük. Elfogadjuk a dorgálást, a laodicei üzenetet. Megvizsgáljuk a mi lelkületünket. Hogy nézünk a világra? Akkor a fiatalokban ugye azt látjuk, amit elmondtam, hogy szegény szerencsétlenek, jövőkép nélkül valók, nincs jövő. Nincs számukra semmi. A felnőtteket, a világ dolgai lefoglalják, sokszor bennünket is. Testvérek, én kívánom nektek, hogy gondolkozzatok el, amit olvastam, amit Ellen White ír. És hogyha megszívláljuk ezeket az intéseket, ezeket az útmutatásokat, Jézus Krisztus nagyon hamar visszajöhet. Mert tudjuk, hogy nem a világra vár, hogy a bűn kiteljesedjék, mert meddig tart, és már ott is van, hanem arra vár, hogy az ő népe elkészüljön, megtisztítsa magát. Ne legyen száplő és sömörgőzés. Elhagyjuk a hitetlenséget, világi kívánságokat. Mértékletesen, igazán és szent véljünk jelen való világba, várván azt a boldog reménységet. És akkor egy kis idő múlva, hogyha megkérdezik tőlünk, hogy várjuk-e Jézus Krisztust, jöjjön minél hamarabb, el tudjuk mondani. Köszönöm a figyelmeteket, testvérek. Amen. Mennyei Atyánk, Istenünk, köszönjük, hogy Te ilyen hosszan tűz értünk. Köszönjük, hogy adsz nekünk időt a megtérésre. Adsz nekünk időt, hogy meglássuk és szembeforduljuk a mi bűneinket. Ó, Úrunk, mi valljuk, hogy várunk Téged. És nagyon sokszor így is gondoljuk. De tudjuk, hogy igazából Te vársz arra, hogy elkészüljön a Te néped. Felöltözzék ragyogó tiszta fehér gyógyba. Hogy az egész világ mindenség, az angyalok láthassák, hogy milyen munkát tudsz Te elvégezni az emberi szívekbe, hogy a bűnös, bűrehajló embert igazságra tudod elvezetni, és egy örök élettel megjutalmazni. Köszönjük, Urunk, hogy benned bízhatunk, hogy nem borod meg a Te szent lelkedet tőlünk, hanem továbbra is munkálsz bennünk, késztetsz minket. És mi meghalljuk a Te szavadat is, megfogadjuk ezt a késztetést, és eljutunk arra a pontra, amikor majd lezártod a földi történelmet. Urunk, magasztalunk, áldunk Téged, a Te kegyelmedért, meg nem érdemelt szeretetedért, jó indulatodért. És köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Áldunk és magasztalunk együtt. Amen.